hozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tavaly lezárult egy korszak a nemzetközi politikában, a liberális világrend helyett a nemzetek korszaka jön, fogalmazott Orbán Viktor az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint azon kell dolgozni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, az Európai Unió törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, álljon vissza a normalitás a gazdaságban, mert akkor rögtön 20%-kal csökkennének az energiárak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van, jelentette ki. A Venezuelában történtekről kifejtette, kedvezőbb energiapiaci helyzet jöhet létre. Arról is beszélt, Magyarország jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, a NATO védő pajzsával, de szuverén politikát folytatva. Az uniós migrációs paktumot júniustól kellene majd alkalmaznunk, de egyetlen migráns sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen és nem leszünk bevándorló ország, szögezte le a kormányfő. A parlamenti választásokkal kapcsolatban elhangzott, a Fidesz célja egyértelmű, megismételni a 2022-es eredményt. A miniszterelnök jelölti vitáról Orbán Viktor kijelentette, csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak. Leszögezte, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek ő lesz a miniszterelnök jelöltje. Szerinte az Európai Tanács megbeszélései már hadi tanáccsal alakultak, de egész Európában erősödnek a háború ellenes mozgalmak, itthon a Fidesz képviseli a békét, a következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Elhangzott, a 2026-os lehet az utolsó választás egy nagy háború előtt, ha csak az Egyesült Államok nem jut eredményre Oroszországgal. Az Európai Unió 27 tagállamából 26 közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság, Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai elők, és egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. Donald Trump katonai akcióval fenyegette meg Kolumbiát, miután szombaton nagyszabású műveletet indított Venezuela ellen. Az amerikai elnök emellett megismételte Grönland megszerzésére vonatkozó terveit, amit Dánia határozottan elutasított, és felszólította Washingtont, hogy hagyja abba a fenyegetéseket. Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox News-nak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését sem. A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a terrorelhárítási központ speciális járművei, az országos mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felkészültek a téli időre, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, a következő napokra a szolgálatba helyeztek 739 téli elhárításra alkalmas járművet, 213 rakodógépet a sórakodáshoz, továbbá 2300 szakember 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betároztak több mint 80 ezer tonna útszórósót, továbbá megerősített ügyeletet tartanak a közúton és a vasúton is. A mentők is készenlétben állnak. Az országos mentőszolgálat arra kéri a lakosságot, hogy folyamatosan figyeljék az időjárási előrejelzéseket, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra is. A kormány által biztosított szociális program keretében 2358 településen osztottak vagy osztanak ki 5 milliárd forint értékben ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Ez 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak. Ha nem történik érdemi előrelépés az útdíjakkal kapcsolatban újabb demonstrációt tarthatnak, mondta az ATV híradónak a december 22-i megmozdulásra utalva Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy kész az újabb tárgyalásokra. Tömeges rosszulét történt egy zalaegerszegi középiskolában, valószínűleg egy diák helyezett el gázképződést és ezzel rosszulléteket okozó vegyi anyagot egy lépcsőfordulóban. A rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indított eljárást. Végül az időjárásról: több hullámban újabb havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, únos eső is hullhat. A szél több felé felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Debnár Ádám hírszerkesztő, Bartók Beáta zenei szerkesztő és Tompos Péter technikus nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: a missziós buzgalom a Krisztussal való találkozásból születik. Szeretnénk megosztani másokkal, amit kaptunk, hogy ők is megismerhessék a szeretet és az igazság teljességét. Kedves hallgatóink, rövidesen a Megértés hullámhosszán című élő telefonos műsorunkban Buda Péter atya teológiai tanár várja az önök telefonhívásait a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámon. A 21 órakor elhangzó hírek után a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda a Danaida című írásának 38. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 21 óra 30 perckor kezdődik a Lélek útjain. Műsorunkban a családi élet számos kérdéséről lesz szó. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Íj és Gyula Isten tisztelet című versét a szerző előadásába hallják. Majd megismerkedhetnek egy mezőkövesdi német nyelvtanárral, aki nepáli hegymászó túrái kapcsán beszél nekünk erről a különleges országról. Rádiónk kis újszállási frekvenciáján ekkor a Leltár szól. Műsorunk elején Janus Pannonius életéről és költészetéről lesz szó. Majd Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséje hangzik el. Végül az Isten igazságáról Szabó József atya, a Miskolci Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa elmélkedik. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a Nap versét, majd a Közélet című műsorunkban arról lesz szó, hogy a Szent Év 2026. január 6-án véget ér. Ebből az alkalomból visszatekintünk a jubileumi évre Kormos Csaba poroszlói plébános segítségével. A 23 órai híreket követően a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a hitvalló témája a vízkereszt. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenek előtt boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, legyen ez az év békességes, egészséggel, jóléttel, boldogsággal teli. Örömmel mondom a kedves rádióhallgatóknak, hogy ebben az új esztendőben is ugyanazok a szereplők fognak így hétfő esténként megjelenni a Megértés hullámhossza című műsorban, tehát továbbra is majd Szabó József atya, Racs Csaba atya és Bakos Tamás atya lesznek a következő hétfő esténként a műsornak a vezetői. új esztendőt kezdtünk. Igaz, hogy az egyházi év az már elkezdődött ugye az adventtel, viszont mégis mindannyiunk tudatában és ugye az egyház liturgiájában is ez a december 31-ről január 1-ére forduló nap az, amely meghatározó és amely valóban egy új évnek a kezdetét jelzi mindannyiunk számára. Ilyenkor nagyon sokan tesznek újévi fogadalmakat, hogy hogyan próbálják megváltoztatni az életüket, mi volt az, ami az elmúlt esztendőben talán nem egészen úgy sikerült, ahogyan azt szerették volna, mi az, ami kimondottan rossz volt, mi az, amin változtatni kellene, és amihez a Jóistennek a segítségét is kérik ebben az új esztendőben. Ezzel kapcsolatban már is mondom, hogy ha valaki erről szeretne megosztani valamit, tehát valami fontos észrevétele volt saját életében, vagy úgy általában a világgal kapcsolatban itt az új évre vonatkozóan, akkor bátran telefonáljon, illetve hát majd a műsornak a témájához kapcsolódóan is biztatok mindenkit, hogy bátran hívjanak, akinek észrevétele vagy hozzászólása van a témával kapcsolatban. A telefonszám sem változott, 36-os körzetszám, 510-es, 610-es telefonszám. Az előző néhány hónapban akkor Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikájából vettünk néhány részt, ami megfontolásra érdemes, és amely nem is annyira elvont teológiai dolgokkal foglalkozott, hanem olyan ügyekkel, amelyek talán mindannyiunknak az életében előfordulnak, tehát hogy hogyan is viszonyuljunk ehhez a teremtett világhoz. És ott be is fejeztük, tehát ott az utolsó részt is megnéztük belőle. Persze nem vettük végig az egészet, csak az általam kiemelt részeket. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy maradjunk még Ferenc pápánál, és menjünk vissza egészen pápaságának a legelejére, akkor, amikor is hát váltotta a 16. Benedek pápát, és Benedek pápa meghirdette a hitévét, és el is kezdett egy pápai megnyilatkozást írni ezzel kapcsolatban, amely végül is már nem jelent meg az ő pápasága alatt. Ferenc pápa viszont folytatta Benedek pápának a művét, és egyrészt ugye folytatódott a hit éve, másrészt pedig, hogy a hit világossága címmel megjelent ez a pápai megnyilatkozás, amelyben Ferenc pápa nyíltan meg is vallja, hogy tulajdonképpen arra épít, amit Benedek pápa már megfogalmazott, természetesen a saját gondolataival kiegészítette. Úgyhogy ez az enciklika a Lumen Fidei a hitről. És talán azért is választottam ezt az enciklikát most, mert hogy minden év elején a legfontosabb dolog az, hogy megújuljunk a hitünkben. Tehát, hogyha nem is tett senki különösebb fogadalmat a következő esztendőre, tehát nem akar nagy változást az életében, azonban a hitben való megújulásunk, a hitben való megerősödésünk, ez minden évben egy új kihívás elé állít bennünket, illetve egy új feladat. Tehát nem mondhatjuk soha azt, hogy elég hitem van, elég erős a hitem, én most már ebben a témában teljesen maximumon vagyok, mert hogy a hit nem egy konstans dolog, nem olyan, ami állandó, hanem bizony az embernek néha megrendül a hite, vagy kérdések merülnek föl a hitével kapcsolatban, és éppen ezért fontos az, hogy az év elején igenis reflektáljunk arra, hogy a hit, mint olyan, amely egyébként ugye csak részben a mi kezünkben lévő belső képességünk, mert alapvetően egy ajándék. Tehát a hit ez az Istennek az ajándéka. Tehát mindenki, aki hisz, az eleve egy hálával tartozik az Istennek, hogy ő ezt az ajándékát az Úrnak el tudta fogadni, és hogy ez gyökeret vert benne. Ugyanakkor pedig ez a hit, ez olyan, mint egy magocska, ugye Jézus is azt mondja, ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, tehát ő is úgy beszél róla, mint egy magról, amely azonban nem marad meg magocskának, hanem fontos az, hogy az fejlődjék, növekedjék, alakuljon. A mustármagról máshol ugye a mennyek országával kapcsolatban beszél Jézus, mondja, hogy a mustármag, bár a legkisebb a vetemények közül, mégis olyan nagyra növekszik, hogy az ég madarai fészket raknak az ágai között. Tehát, hogy a hitünk is tulajdonképpen egy olyan dolog, amelyet megkaptunk az Istentől, de hogy ez a hit, ez a későbbiekben élővé válik-e bennünk, alakítja-e az életünket, áthatja-e, és hogy ez a hit növekszik-e, azért már mi magunk is felelősek vagyunk. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy ő emlékszik rá, hogy neki valamikor volt hite, de már nincs. Tehát azt jelenti, hogy valahol elveszítette a hitét, vagy annyira elásta magába, hogy már nem találja. Tehát igenis a hit az nem egy olyan, ami most ha egyszer már valakinek megvan, akkor az örökké megmarad, hanem az embernek felelősen kell munkálnia a hitét. És éppen ezért gondoltam, hogy ez a hit, amely egyébként egy csomó ember számára nem magától értetődő dolog. Ha körülnézünk a környezetünkbe, bizony most már nem nehéz olyan embereket találni, akik nyíltan nem hívőknek, vagy hitetlennek vallják magukat. Még olyanok is, akik esetleg gyerekkorukban buzgó templomba járók voltak, vagy ministráltak, vagy részt vettek különböző plébániai közösségekben, és aztán egyszerre, egy idő után úgy eltűnt. Egyébként az idősebb generáció is panaszkodik arról, hogy igen, én még a gyerekeimet, vagy az unokáimat tényleg segítettem abban, hogy eljárjanak a szentmisékre, hogy hittanra járjanak, hogy legyenek első áldozók, esetleg még a bérmálkozásig is sikerült elkísérni őket, aztán utána elveszítették. A hit szempontjából elveszítették ezeket a leszármazottakat, gyermekeket, unokákat. Hogy valahol tehát a hit az egy nagyon sérülékeny és törékeny, és nagyon sok kihívással, illetve kísértéssel kell mindenkinek megküzdenie, aki hívőnek vallja magát. Tehát a hit az igenis elveszíthető, de ugyanakkor mondjuk a másik oldalt is, nehogy kétségbe essünk, hogy a hit az növelhető, ápolható, a hit az fejleszthető, kiteljesíthető. És ebben talán segítségünkre siet a Szentatyának ez az enciklikája, tehát a hit világossága. Így kezdődik, hogy a bevezető részben a Szentatya fölvezeti, hogy igazából mit is akar ezzel az enciklikával, vagy miért is tartja fontosnak, hogy ebben a témában megnyilatkozzon. A hit világossága, így nevezi az egyház hagyománya azt a nagy ajándékot, amelyet Jézus hozott el, aki János evangéliumában így mutatkozott be, én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. És akkor, akik az elmúlt napokban részt vettek szentmiséken, akkor rögtön föltűnhet, hogy bár ez az idézet János evangélium 12. fejezetéből való, de karácsony napján, az ünnepi misében, illetve most karácsony második vasárnapján is a János prológust, János evangéliumának a bevezetőjét olvastuk a szentmiségben, és ott ebben a bevezető részben nagyon sok szó van a világosságról, tehát az Istennek az igéje, aki testet öltött, azt János evangélista már itt ebben a bevezető részben is többször nevezi világosságnak, aki a világba jön, mert hogy ő az igazi világosság, az Istennek az igéje, azonban a világ nem fogadja be ezt a világosságot, noha a világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogadja be. Tulajdonába jött, de nem fogadták. Tehát A világosság és a hitnek a kapcsolata az nagyon fontos. Tehát aki befogadja a hitnek a világosságát, az mondhatja magáról, hogy ő egy hívő ember. És aki ezt befogadja, az Krisztussal kerül kapcsolatba, mert Jézus hozta el az igazi világosságot erre a világra. Szent Pál is így fejezi ki magát, mondja a Szent Atya, Isten ugyanis, aki azt mondta, a sötétségből támadjon világosság, a mi szívünket is megvilágosította. Ez a második korintusiakhoz írt levélből vett idézet. És akkor itt a Szent Atya egy kicsit elkezd elmélkedni azon, hogy az emberekben van egy természetes vágy a világosságra. És itt most nem is csak a tényleg fizikai fényre gondolok, hogy jól esik nekünk, hogyha süt a nap, és akkor látunk, hiszen az információink világról jövő ismeretünknek egy jó részét a látásunkon keresztül tapasztaljuk meg, és ahhoz pedig fényre van szükség. Nem csak erről van itt szó, hanem hogy egyáltalán az ember eligazodjon az életében, ahhoz is szükség van bizonyos belső világosságra. És akkor itt a Szent Atya foglalkozik azzal, hogy ez nem egy keresztény dolog. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a keresztényeknek a sajátossága, hogy mi vágyunk erre a világosságra. Így beszél a Szent Atya. A fényre vágyó pogány világban bontakozott ki a Sol Invictus kultusza, melyben a napistenséget napkeltekor hívták segítségül. Ugye ez a Sol Invictus, ez a legyőzhetetlen nap. És valóban, pontosan abban az időben, amikor Krisztus is megjelenik, abban az időben fejlődik ki a pogány világban, itt a görög-római világban, ez a fajta kultusz. Természetesen napkultuszok voltak korábban is. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Krisztus előtt 1300-1400 évvel Egyiptomban, ugye Echnaton fáraó is már bevezetett egy ilyen atonkultuszt, tehát aminek a középpontjában a napisten áll, és ez már egy kicsit egy ilyen elmozdulás volt a politeizmusból, tehát a sokisten hitből a monoteizmus felé, az egyisten hit felé, hogy tulajdonképpen az egyetlen Isten az a nap, aki a világot elárasztja az ő sugaraival, jóságával, aki termékenyé teszi ezt a világot, és így tovább. Tehát igenis a napnak van egy ilyen szimbolikus ereje, és egyébként is a többi pogány vallásban is a nap és a napisten az egy nagyon fontos személyiség általában mindenfelé, tehát a görög-római világban megtalálhatók ennek a sokisten hitben a napistennek a kultusza is a többi isten kultusza között. Viszont pontosan a Krisztus születése utáni időszakban indul el egy olyan változás a görög-római istenvilágban, vagy a római birodalomnak a hitvilágában, ahol ez a Sol Invictus, a győzhetetlen napnak a kultusza, az megerősödik, és ez összekapcsolódik egyéb misztériumvallásokkal is, tehát például a Mitrász kultusszal, ami egy birodalmon kívülről, keletről, Iránból érkező, de szintén a fénynek, a napnak a győzelmét a sötétség fölött ünnepli, és itt is ez az isteni fény az, ami az emberek számára vonzóvá tette ezt a Mitrász kultuszt is, illetve hát mellette, ahogy mondtam, ez a Sol Invictus kultuszt. Azt mondja a Szent Atya, hogy napkeltekor hívták segítségül. Igen, mert hogy a napkelte volt az, amikor a napnak a győzelme megmutatkozott. Tehát, hogy hiába bukik le minden este a nap, az emberiség tapasztalata az, hogy igen, de utána aztán néhány óra múlva ez a nap új erőre kapva ismét megjelenik az égen, és mint egy újjászületést is hoz. ezzel is folytatja a Szent Atya. S jó lehet, a nap minden nap újjászületett, jól tudták, hogy fényével képtelen beragyogni a teljes emberi életet. A nap ugyanis nem világítja meg a teljes valóságot. Sugarai nem juthatnak el a halál árnyékába, oda, ahol az emberi szem bezárul a fénye elől. És akkor itt tényleg azt tapasztaljuk, hogy egyrészt az éjszakának nem ura a nap. Másrészt, hogy vannak a barlangok, ahová soha nem süt be a nap, ahol mindenféle sötétség, undokság, félelmetes dolgok vannak, és akkor még ne is beszéljünk az alvilágról. Tehát az alvilág, ami a görög-római Isten világban, vagy hitvilágban egy olyan hely volt, ami valahol a földnek a mélyén rejtőzött, és oda tényleg nem sütött be soha a nap, és aki meghalt, azok számára, hiába sütött fönt a felső világban a nap, azok számára ez a nap már nem jelentett semmit, mert oda az a fény, a napnak a fénye már soha nem jutott be. Tehát, hogyha megnézzük azokat az alvilági beszámolókat, amelyeket a görög-római mitológiából ismerünk, akár az Odüsszeiából, akár Vergiliusnak az Éneiszéből, vagy éppen Orfeusznak az alászállását az alvilágba, hogy visszahozza onnan a kedvesét, Euridikét, ezek mind-mind egy olyan alvilágot mutatnak be, ami a sötétségnek, a nyírkosságnak, az élettől való idegenségnek a helye. És hiába, hogy létezik a napisten a felső világban, ide, erre a helyre ennek az ereje már nem jut be. Tehát mondhatjuk azt, hogy éppen ezért a teljes emberi életet valóban nem tudja beragyogni, és a legnagyobb dolog, hogy a halál árnyéka az rávetül az emberre, és a halállal elérkezik a napmentes időszaka az emberi lélek továbbélésének, ahol már nincs semmi világosság, semmi fény, és tulajdonképpen az az alvilág az egy reménytelen hely az ember számára. Pont ez lesz majd az a pillanat, ugye a halálnak a pillanata, ahol a mi hitünk valami egészen mást mutat, és hogy a mi világosságunk, aki Jézus Krisztus, pontosan ezt a pillanatot is, és ami utána következik, azt is be tudja ragyogni. Na, de itt még nem tartunk, hanem most a Szent Atya Szent Justinus vértanút idézi, aki ezt mondja: olyat soha nem lehetett látni, hogy a napba vetett hitért valaki is kiállta volna a halált. Hirtelen váltásnak tűnik ez a mondat, de érzékelteti, hogy a Sol Invictusnak a kultusza, tehát a győzhetetlen napnak a kultusza, még akkor is, hogyha egy bizonyos előrelépés a monoteizmus felé, a politeizmusból, mégsem tud az embernek akkora lelki erőt adni, amiért akár az életét is képes lenne föláldozni. Ezzel szemben a keresztények annak tudatában, hogy a hit micsoda horizontot nyitott meg előttük, folytatja a Szent Atya, Krisztus nevezték az igazi napnak, akinek sugarai az életet adják. És pontosan ez az, hogy Jézus Krisztus, ő az a nap, aki mindenhova bevilágít. Tehát Krisztus világossága előtt nincs elrejtve semmi. Az embernek az életének azok a pillanatai, ami a sötétségnek az ideje, ami a kilátástalanságnak az ideje, ami végül is a halál felé tart, ez is olyan, ami Krisztus számára nem ismeretlen, és Krisztus számára nem elérhetetlen, hanem igenis Krisztus itt is jelen tud lenni, szemben a napistennek, vagy a Sol Invictusnak a kultuszában szereplő fényességgel, amely egy sokkal gyengébb képet mutat a világosságról, mint amit Krisztus fölmutat. A testvérét, Lázár sirató Mártának ezt mondja Jézus. Nem, de azt mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét, folytatja a Szent Atya. Aki hisz, lát. Olyan világossággal lát, amely megvilágítja az út teljes hosszát, mert a feltámadott Krisztusból a lenyugvás nem ismerő hajnal csillagból fakad, mondja a Szent Atya. És itt ami a lényeges, hogy ugye egyrészt a hit az egy látást ad az embernek. Tehát a hit világosságot ad, ahogyan az ember a szemével a fény hatására elboldogul ebben a világban, mert lát, ugyanúgy a hit az ember számára egy olyan belső látást ad, ami értelmet ad az ember életének. És ami a fontos még, szintén az előző mondatból, hogy megvilágítja az út teljes hosszát. Tehát nincs előtte olyan rész, ahova ne tudna bevilágítani Krisztusnak a fénye a hit által. És akkor itt most, ez egy rövid bevezető volt itt az enciklikához, most egy picit megállunk és hallgassunk zenét. következő pontban a Szentatya föltesz egy kérdést. Csalóka fény volna? Ugyanis, amiről eddig beszéltünk, az nagyon világosan mutatja, hogy a hit az micsoda fényességet, micsoda világosságot jelent az ember számára, és hogyha valaki hívő, akkor tényleg reflektálni tud rá, hogy mennyi erőt tud neki adni az élete problémáinak a megoldásához. Viszont azt is látjuk, hogy egy csomó ember erről egészen másképpen vélekedik. Tehát, hogy a hitről nem azt mondja, hogy ez egy világosságot ad az életnek, hanem hogy igazából elrejti az igazi dolgokat az ember előtt, és ezt a Szentatya nem titkolja el, hogy ő tisztában van ezzel, hogy a mai világban nagyon sokan így gondolkodnak, így ír erről. És mégis, amikor a hit e világosságáról szólunk, hallhatjuk sok kortársunk ellenvetéseit. A modern korban azt gondolják, hogy ez a világosság megfelelő lehetett az ókori társadalmaknak, de az újabb koroknak, a felnőtté vált, eszére büszke embernek, aki arra vágyik, hogy új módon fedezze fel a jövőt, nem jelent semmit. Ebben az értelemben a hit csalóka fénynek tűnik, amely megakadályozza az embert a bátor tudás kimunkálásában. Tehát itt már is megjelenik egy nagyon fontos dolog a hittel kapcsolatban, amely mint világosság jelenik meg az ember életének a horizontján, amely segít elboldogulni ebben az életben. Sokan azt mondják, hogy igen, ez egy ilyen elmaradott dolog. Tehát régen valóban sok embernek segített, de a mikorunkban, amikor az ember már büszke az értelmére, és azt mondja, hogy nem kell nekünk már itt a hittel foglalkozni, hiszen az embernek az értelme, a gondolkodásunk, az eszünk, az elégséges ahhoz, hogy mi magunk irányítsuk az életünket, megfejtsük az életünknek a problémáit, a titkait, ahogyan föltárulnak előttünk a természetnek a csodái, ezek szépen magyarázatot adnak mindenre, és hogy éppen ezért a hitre a mai világban már nincsen szükség, mert hogy a jövőt, ami az emberiségre vár, azt a tudásunk, az értelmünk révén meg tudjuk ragadni. De a Szentatya azért azt mondja, hogy nem egészen így van, és hoz is rá egy példát. Méghozzá Nietzsét, akiről tudjuk azt, hogy kiváló filozófus volt, de nem volt barátja a kereszténységnek, semmi esetre sem. És a nővérét így szólította fel, ugye Elizabethet, hogy merjen kockáztatni új utakat járva az autonóm viselkedés bizonytalanságában, és hozzátette, ezen a ponton szétválnak az emberiség útjai. Ha lélek békéjét és boldogságot akarod elérni, akkor csak higgy. De ha az igazság tanítványa akarsz lenni, akkor kutass. Itt Nietzsche, amikor ezt a tanácsot adja a testvérének, akkor a hitet azt úgy állítja be, mint hogy az egy ilyen jámbor dolog, ami megnyugvást ad az embernek az életében, és azzal úgy el lehet éldegélni, még bizonyos fajta boldogságot, meg a lélek békéjét is elérheti az ember ezáltal, viszont nem vezet el az igazságra. Azt mondja, az igazságnak a megtalálásához az kell, hogy kutass. Tehát szembeállította a hitet a kutatással. Tehát a hit, ami alapvetően egy elfogadást jelent, Nietzsche számára az teljesen szemben áll azzal, hogy az ember saját maga állandóan kutakodjon és újabb értelmeket keressen a világban, akár a saját életének a problémáira, akár mások életének a gondjaival kapcsolatban. Így folytatja a Szentatya, innen kiindulva bontakoztatta ki Nietzsche a kereszténység elleni kritikáját, mondván, hogy a kereszténység, megfosztva az életet az újdonságtól és a jövőtől, megcsunkította az emberi létet. Így nézve a hit csalóka fény, amely megakadályozza a szabad emberek útját a holnap felé. Tehát Nietzsének a látásmódja szerint a hit az semmi újat nem hoz. Tehát az, amit elfogadom, és akkor utána az ember ebben a stagnálásban éli tovább az életét, és megfoszt az újdonságtól és a jövőtől, mondja. Most nyilvánvaló, hogy mi, akik keresztény hívők vagyunk, és azért próbáljuk az életünket tudatosan élni, már a saját tapasztalatunkból szembe tudunk szállni Nietzsével, hiszen meg tudjuk mondani azt, hogy a hit az nem foszt meg bennünket sem az újdonságtól, sem a jövőtől. Mert hogy a hit épp az, hogy tele van újdonsággal, tehát az Isten újra és újra meg tud bennünket lepni. Az egyház is meg tud lepni, nem azzal, hogy most új dolgokat talál ki, hanem az, hogy új módon a mostani realitásban hogyan éljük meg a hitünket, ez folyamatos változatosságot jelent. Tehát nem lehet azt mondani, hogy stagnálunk. De ezt mindenki saját élettapasztalatából tudja, hogy egészen másképp hívő akkor, amikor kisgyermek, akkor, amikor átéli a kamaszkornak az űrszavarát, és aki eljut a felnőtt hitre, az is másképp éli meg, sőt, a hitben is van egy dinamizmus, sőt, az a jó, ha van benne, tehát ugye ebből indultunk ki, hogy igenis a hitben is kell, hogy legyen egy alakulás, egy fejlődés, és éppen ezért szó sincs arról, hogy itt meg lennénk fosztva az újdonságtól. Tehát a hit az nem unalmas. Egyáltalán nem unalmas. És a jövőtől sem vagyunk megfosztva, mert pontosan a hit az, amely ad nekünk egy jövőképet. Tehát a hit segít bennünket abban, hogy hogyan képzeljük el a jövőt. Tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen csak következnek a dolgok egymás után, hanem a hit segít bennünket abban, hogy legyen egy elképzelt jövőnk, ami egybeesik a hitünkből fakadó eszmékkel, amelyben valljuk azt, hogy ott van az Isten és a vele való találkozás, és akkor a jövő az egy olyan dologgá válik, amire törekedni kell. Törekedni kell, hogy ebben a jövőben egyre jobban megvalósuljon a találkozás az Istennel, amely a hitünknek egy nagyon nagy megerősítője, és ugyanakkor hitünknek a beteljesedése is, már itt a Földön is. Tehát már a földi életben az Úrral való találkozásunk, amelyek lehet, hogy egy szentségben találkozom vele, lehet, hogy egy személyes ima mélyen, vagy pont egy ima meghallgatásban találkozom vele, ezek mind-mind olyanok, amelyek az ember számára fontosak, és amelyek vágyottak, hogy bekövetkezzenek. Úgyhogy valóban, amit Nietzsche mond, az a saját szemszögéből lehet, hogy igaz, mint hitetlen ember. De a hívő szempontjából pontosan pont az ellenkezője az igaz, hogy a hit tele van meglepetésekkel, a hit útján járni az egy olyan út, amely sosem unalmas. És akkor ugye amit Nietzsche mond, abból aztán, persze nem csak Nietzschére alapozzuk itt, hanem egy nagyon sok újkori gondolkodóra, akik részben hasonlóképpen gondolkodtak, ők a hitet azt egyszerűen összekapcsolták a sötétséggel. Ráadásul még úgy történelmileg is elhelyezik, hogy igen, az a régi koroknak, az ókornak, a középkornak, a kellőképpen öntudatra nem ébredt emberiségnek a magatartás formája, és hát ezek sötét korok voltak a mi fényes korunkhoz képest. Persze történelem tanárként is állíthatom, hogy ez is egy téves szemlélet egyébként, mert azok a korok nem voltak szellemileg semmivel sem sötétebbek, mint a mi korunk, és a mi korunk is, ha megnézzük a szellemtörténetet, nem lehet azt mondani, hogy túlságosan fényes lenne. Nézzük meg, hogy mi történik körülöttünk a világban. Mennyit javult az emberiség? Hát nem túlságosan sokat. Na, tehát a Szent Atya maga is így fogalmazza meg, ebben a folyamatban végül a hitet a sötétséggel kapcsolták össze. Úgy tűnt, hogy csak akkor őrizhető meg, ha találnak számára teret, ahol együtt tud élni az észvilágosságával. És akkor itt van, hogy ugye az észvilágosság, a hit sötétség. Tehát egy ilyen kétpólusúvá teszik az ember belső tartalmait, és akkor valójában keresni kell a lehetőséget, hogy hogyan lehetne ezeket összekapcsolni. Ugye, ilyen térnek mutatkozott az, amelyet az ész nem tudott megvilágítani, ahol az ember nem érezhette magát biztonságba. A hitet úgy tekintették, mint világosság nélküli, vak ösztöntől vezérelve végrehajtott ugrást az űrbe, vagy mint teljesen szubjektív világosságot, amely talán hevítheti a szívet, személyes vigasztalást nyújthat, de mások számára nem lehet felkínálni, mint objektív, mindenkinek szóló útmutató világosságot. Tehát tulajdonképpen a hitet az teljesen szubjektivizálja, és azt mondja, hogy hát ahol már az ember nem talál más megoldást, hát akkor ott merítsen a hitből vigaszt. De hát ez nem fogható a szellemnek a világosságához. Tehát az újkori gondolkodásban nagyon sokszor a hit, mint lelki képesség degradálódik az észnek a világosságához képest. És hát az derül ki, hogy jó, hát el lehet fogadni. Hát persze vannak ilyen emberek, akik hisznek, hát ha nekik az úgy jó, akkor legyenek, de hát ez igazából az emberek, a többi ember számára ez nem nyújt semmiféle vigasztalást és semmiféle lelki erőt. Ez egy teljesen szubjektív dolog, hogyha valaki hát ma mással már nem boldogul, akkor jó, higgyen, és az tegye őt boldoggá, vagy segítse boldogulni ebben a világban. És akkor most hallgassunk újra egy pici zenét. We'll be right back. A Szent Atya azonban nem ijed meg, hogy most ilyen világ vesz bennünket körül, ahol a hitről, értelemről ilyen vélemények vannak, hanem fölhívja a figyelmet arra, hogy ahogyan ő fogalmaz, lépésről lépésre kiderült, hogy az autonóm észvilágossága nem elegendő arra, hogy bevilágítson a jövőbe. Végül az ész a saját sötétségében marad, és az embert az ismeretlentől való félelemben hagyja. Igaz, hogy a felvilágosodás idején volt egy olyan időszak, egy periódusa itt az európai civilizációnak, amikor úgy tűnt, hogy az emberi értelemnek nincs határa. Tehát, hogy csak idő kérdése, és akkor megfejtjük a világ összes titkát, és elérkezünk az ember tökéletes boldogságának az állapotába. Most elteltek évszázadok, és kiderült, hogy a felvilágosodásnak az eszméi, hát semmilyen téren nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Most nem azt akarom mondani, hogy ez a felvilágosodás önmagában rossz volt, hanem ennek is megvoltak a maga jó oldalai, és le kell vonni belőle a tanúságokat. De kiderült, hogy pusztán az értelemmel az embert nem lehet jobbá tenni, emberibbé tenni. Amikor a felvilágosodás gondolkodóinak az eszmerendszer elkezdett megvalósulni, gondoljunk csak például a nagy francia forradalomra, az az európai történelemnek egy óriási vérengzéséhez vezetett. De mehetünk tovább is, hogy a 20. század is micsoda felvilágosultnak indult, és hát micsoda vérfürdőkbe torkollott. Vagy akár napjainkban is, tehát az ész, a ráció az nem tud elvezetni oda, hogy az embernek biztos jövőt mutasson. És kiderül, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Tehát amikor azt gondolja az ember, hogy valakit elvezetünk a természetes ész fényével, arra, hogy mi a jó, akkor önként jóvá válik. Nem. Nem. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nem. És éppen ezért a pusztán az értelem, a ráció, az ész, az nem tud segíteni az emberen, és nem is tud fölmutatni egy biztos jövőt az emberiség számára. Ott marad a jövőtől való félelem. Ráadásul azt is tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben tényleg az emberiség lemondott a nagy kérdéseknek a megválaszolásáról. Tehát nem a filozófiai rendszerek, vagy egyáltalán a gondolkodók szétforgácsolják a gondolataikat, és apró praktikus dolgokra keresnek megoldásokat, és nem fogadják el azt, amit régen azért az emberek megpróbáltak, hogy az életnek a legalapvetőbb, legnagyobb kérdéseire próbálnak választ találni, vagy sikeresen, vagy részmegoldásokat fölkínálva, de a mai világunkban annyira szétforgácsolódnak az ismeretek, hogy már senki nincs, aki azt mondaná, hogy ő egy nagyszabású értékrendet tudna pusztán a rációra, az értelemre hagyatkozva fölmutatni. Ezzel szemben a hit az igenis egy komplex jövőképet tud számunkra adni, és az egészen más, mint az értelem által egyáltalán megfogalmazható jövőkép, ami teljesen kiszámíthatatlan. Így aztán folytatja a Szent Atya, hogy éppen ezért ugye nem tudnak kellő világosságot adni az embernek, és az út teljes megvilágítására, és megint itt vagyunk, hogy az út, ez pedig az ember számára az élet útja, illetve az egész jövőjének az útja. És az életút az nem csak a halálig terjed, mert az embernek a vágyaiban messze-messze túlmutat a halálon. Tehát, hogy na ez az az út, amire nem tud az ész, a ráció választ adni. A hit azonban igen. És folytatja még a Szent Atya, ha pedig nincs fény, minden összekeveredik. Lehetetlenné válik a jó és a rossz szétválasztása, illetve A célba vezető út és az értelmetlen körforgás megkülönböztetése. És akkor most kicsit vissza is kanyarodunk akár az ókorhoz, hogy a kereszténység és a kereszténység által, Krisztus által hozott hitvilágossága az a korábbi ciklikus világnézetet, tehát hogy minden úgy visszatér a maga medrébe, és újra ismétlődik, és újra vannak fölemelkedő korszakok is, pusztuló korszakok is, a Szaturnuszi kor, és így tovább, hogy ezzel szemben a kereszténység egy olyan utat mutatott, ami nem egy vak körforgás, hanem ami egy cél felé vezet. És ez az, amit Krisztus elhozott számunkra, mint a hit világossága. És utána pedig a körlevél, az enciklika, hát amiből csak egy nagyon pici részt sikerült most megnézni, de talán kedvet ad hozzá, hogy az ember kézbe vegye, egyébként nem olyan rég, ez ugye 2013-as, pont amikor a Szent Atya Ferenc pápa elkezdte a működését, kedvet ad hozzá, hogy más is kézbe vegye, és valóban ezáltal is ebben az új esztendőben megerősödjünk a hitünkben, és hogy ez a hit legyen az, ami vezet bennünket, ami irányt, célt ad ebben az évben is a mi életünknek. Eddig tartott a mai adás, kedves rádióhallgatók. Mindenkinek további szép estét kívánok, még egyszer boldog új évet. Aki még hallgatja a rádiót, a Szent István rádiót, azoknak további jó vételt, gyarapodást ismeretekben, lélekben, aki pedig nyugovóra tér, azoknak jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.